Jurtapalota, Dél-Pannónia, Pannon. Nellinek az elmúlt 24 órában sikerült összeszednie magát, újra mosolygós és jókedélyű ember lett belőle. Gazdag kapitány szerint inkább szeleburdi, ami nem a legjobb bizonyítvány, ha a turáni titkosszolgálatnak dolgozik az ember. De a nő büszkén vállalta önmagát. Ezzel a viselkedéssel álcázom magamat, kedvesem, magyarázta a vőlegényének, aki minden szabad percét az ágya szélén ülve töltötte. Mégsem járhatok tacepaókkal a kezemben, hogy nézzék az emberek, itt jön egy titkos ügynök. A férfi meghajolt az érvek súlya alatt. Megcsokolta kedvesét, felállt és indult a dolgára. A koronavizsgálaton találkozunk, szólt vissza az ajtóból. Távozását követően Nelly visszahanyatott az ágyba, és a történteken rágódva hosszú percekig merengve nézte a mennyezetet. A szobát virágok borították, még a padlóra is jutott belőlük, a rózsák és a szegfűk illata megtelepedett a szobában, és nehézé tette a légzést. Az egyik legnagyobb csokor Merlintől származott, Nelly mosolyogva forgatta ujjai között a halványkék üdvözlőkártyát, és emlékezett. 3 évvel ezelőtt még javában tartott a polgárháború, amikor a dejélősiek döntő lépésre szánták el magukat, és a békejobbot nyújtották a lázló törzsnek. Ezzel a lépésükkel egy csapásra ellenségükké tették a déli klánok nagy részét. A barkóciak, a jánosiak és a burkusok szabályos ultimátumot küldtek a jurtapalota urainak. Egy időre még az ős hitű klánok is elfordultak a nemzetségtől, de az egyik leghatalmasabb déli klán vezére ügyes politikusnak bizonyult. Dejél ősi elismerte az északi törzsből származó ajtonyt főtáltosnak. Ezzel a lépésével valójában a turáni csillagköztársaság elnökének személye mellett tette le a voksot, legjobb íjászait a Hunyadi rendelkezésére bocsátotta és beengedte földjére az északi katonai alakulatokat. Nelly ekkor járt először Dél-Pannoniában. 2 évig élt jurtapalotában, s aktív szerepet vállalt az őshitű klánok és a dejél ősiek kibékítésében. Ideje nagy részét azok a délföldi utazások töltötték ki, amikor egyik klántól a másikig járva győzködte a nemzetségek vezetőit. Ha az őshitű klánok megbocsátanak az áruló dejél ősieknek, és újra melléjük állnak, véget érhet a polgárháború, mert az északi-déli ellentéteket leginkább gerjesztő barkóciak kénytelenek lesznek aláírni a békeszerződést. Ezzel az egyesült katonai erővel már a hírhedt klán flotta sem veheti fel a küzdelmet. Nellynek hosszú hónapok megfeszített munkájába került, míg végre sikerült meggyőznie Ungvárit, hogy álljon a béke folyamat élére. A békítő klán vezetője magától sohasem hozott döntéseket, előbb a szellemektől kért tanácsot, a holt lelkek véleményének hiányában még egy szalmaszálat sem tett keresztbe. Az Ungvári pusztán 3 nap 3 éjjel táncoltak, doboltak és révültek a táltosok, aztán a 4. nap hajnalára megszületett a pozitív döntés. Koltai Nelly a mennybe ment. A szellemek tanácsának megfelelően az Ungvári klán vezére lóra pattant és elektrobuzogányát lóbálva mindenkit szemmelveréssel, rossz terméssel és kínaszindrómás atomreaktorokkal fenyegetett, ha az nem nyújt békejobbot a dejélősieknek. Az ősítő klánok tárgyalóasztalhoz ültek, és a sikeres átbeszélést követően megszűnt a belviszály. Az egyesült észak-déli haderő béketárgyalásokat ajánlott a harcban álló déli klánoknak, és az ultrakeresztény barkóciak aláírták a békeszerződést. A polgárháború véget ért. Nelly munkája elismeréseként ezredesi rangot és magas beosztást kapott az északi kormánytól, kinevezték az északi-déli béketárgyalások biztonsági parancsnokává, ezekben a hónapokban ismerkedett össze közelebbről gazdag kapitánnyal. Nehéz döntés előtt állt. Merlin hónapok óta tette neki a szépet, közel állt ahhoz a ponthoz, amikor egy nő igent mond egy férfi ajánlatára, csak hogy a délceg íjász kapitány megjelenése a színen keresztül húzta a fehér táltos számításait. Nelly a fiatal katonatisztet választotta, és soha nem lett a meditációs jurta urának asszonya. 1/2 év sem telt el, amikor Nelly és Ádám megtartották az eljegyzést, a nő életre szóló döntést hozott. Egész életét a délvidéken fogja leélni, 2 év intenzív élményanyag és egy férfi szerelmének hatására tudta maga mögött a múltját. Kopogtak. Az érkező nem várta meg Nelly tessék jelzését, hanem nagy lelkesen benyitott. Kövi, kiáltotta örömmel Nelly, és kipattant az ágyból. A Dale ősiek nemzeti viseletébe öltözött nátszál vékony vörösse szőke lány és gazdag kapitány menyasszonya egymás nyakába borultak. Barátságuk azóta tartott, amióta Nelly először betette lábát jurta palotába. A fiatal, csupa mosoly lány volt Nelly egyetlen olyan közelebbi ismerőse Délföldről, aki mind a katonasságtól, mind pedig a spirituális rendektől távol tartotta magát. Kövi nagyon hétköznapi dolgokkal foglalkozott, ő vezette a deélősiek zöldségfarmjait. Pajkosan úgy is nevezték, hogy erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony, ami valójában Tündér Ilona egyik megnevezése a táltos liturgiában. Hallottam, mi történt, puszilta Nelly arcát jobbról-balról a cofos lány, de ahogy elnézem, már jobban vagy, és gratulálok. Vajon mit hallott, és kitől? És mihez gratulál? Töprengett magában Nelly. Sóezredes nyilván nem fogja mindenkinek elmondani, hogy az oposz egyik mágusa megszállás alatt tartotta őt. Kokas szerint csak a klánvezér és a szűkebb környezete ismeri a részleteket. Rákérdezett Kövinél. Gratulálsz? Kövi értetlenkedve nézett rá. Ádám azt mondta, hogy jön a trónörökös, csak egy kicsit nehezen viseled. Arhaikus hasonlattal élve Nellinek végre leesett a tantusz. Ja! Csapott a homlokára. Bocs, még egy kicsit kába vagyok. Na és fiú lesz, vagy lány? Fiú. Persze, hogy fiú lesz, mondta lelkesen Nelly, miközben arra gondolt, hogy Ádám igazán kitalálhatott volna valami jobb ötletet gyengélkedése magyarázatául. Hát fiú lesz, ő lesz a legjobb fény íjász a pannon kerekén. Ó, hát én nagyon szeretnék keresztanya lenni. Tapsikolt és ugra-bugrált a lány, úgy lobogott a cofja, mint egy ostor. Nelly két kezénél fogva lehúzta maga mellé az ágyra. Ssss, hát ne kiabálj, ez még titok. Aha, titok. Inkább mesélj, mi történt veled, amióta nem találkoztunk. Kövi nem sokat vacakolt, és kizárólag csak a lényeget mondta, majd megőrül, mert hogy két nap óta halálosan szerelmes Paul Wittgenbe, és ez az érzés oly, de olyannyira kitölti a gondolatait, hogy még a munkájára sem tud koncentrálni. Ma hajnalban például elfelejtette elindítani a cukorrépa betakarítás programot. Az egész gazdaság a feje tetején áll a csúszás miatt. Fogalma sem volt, mit csináljon, ha a fes testőr százados nem lesz az övé, ő Isten úgyse Tündéhez fordul. A tehetségesnek tartott Merlin tanítvány csak tud valami hatásos gyógyírt az ilyen szívfájdalomra, mondjuk egy szerelmi varást. Nelly határozottan jól szórakozott. Na és mikor láttad őt, kedvesem? Ó, tegnap délután, amikor a parancsnokával és a szenátornővel távozott a palota étteremből. Ádámnál érdeklődtem felőle, a nevét is tőle tudom. Hú, milyen szép kutyája van. Nellyben megállt az ütő. A kutya. Só, nem normális, ha mindenhová magával cipeli a megfékezett kolozsvárit. Vajon mi a célja ezzel? Kövi, drágám, felejtsd el azt a férfit. Annak minden űrki kötőben van egy gyereke. Sőt, inkább kettő. Hát az nem baj, vigyorgott a cofos mezőgazdász. Azt hallottam, hamarosan elkezdődik valamilyen korongvizsgálat. Ma csak nem tudnál valahogy becsempészni oda? Ég, atyácska, szent nevére esküszöm, hogy idén lábon rohad el a búza, ha nem láthatom újra azt a férfit. Ó, de Kövi. És korona, nem korongvizsgálat. Hívás érkezett Nelly komjára. Nagy meglepetésükre éppen az a férfi jelentkezett, aki miatt ősszel lehet, hogy elmarad az új kenyérünnep. Jobban érzi magát? Kérdezte Paul Wittgen a képernyőről.
Fogjuk rá, százados. Hallom, van egy szép kutyája.
Hét ugat mellettem, vigyorgott a férfi, aztán valami egészen mással folytatta. 10 perc múlva kezdődik az analízis. Az űrhajón tartjuk, ha nem akar lekésni róla, akkor szedje a virgácsait.
Kövit úgy kellett eltolni a készülék közeléből.
Paul, magammal vihetem az unokahúgomat?
Wittgen arca elfordult a képernyőn, valakinél rákérdezett a dologra. Nyilván az ezredesnél. De Nelly nem értette tisztán, csak tippelni tudott.
Hozza magával, mondta végezetül a férfi, aztán Kövi nagy megelégedésére, még azt is hozzátette. Ha csinos.
Lesz aratás, kiáltotta az igazán csinosnak mondható Kövi, majd felpattant Nelly mellől, és bohókás örömtáncot lejtett az ágy körül.
Tuti mester a hátán fekve, ízelt lábai között forgatta a koronamásolatot, miközben be nem állt a szája. A Necronomicon egyik rakterében zajló technológiai ellemzésen az íjász testőrökkel együtt alig 20-an tartózkodtak.
De Élősi és Enikő egy-egy terjedelmes karosszékben foglaltak helyet, mindenki más a falak mentén felsorakozva csöndben fülelt, még a szenátor asszony is odaállt a többiek mellé. Neki a hunyadisok szintén széket akartak hozni, de a nő udvariasan elhárította a gesztust. A szépasszony elméjében express vonatok sebességével száguldoztak a gondolatok, a vöröshajú nő le nem vette a szemét Shaw ezredesről, aki feltűnő módon kereste a pillantását, ezt egyébként többen észrevették és legalább annyian félreértették. Az összes őshitű klán vezér képviseltette magát és jelen voltak a különleges űrszolgálat tagjai is, még Gemmel is előkerült, ami ott alandolt a Pannonon, most először hagyta el a Necronomicon pilóta fülkéjét. Merlin és gazdag kapitány Deélősi széke mögött álltak, Nelly és a háta mögül kukucskáló Kövi, kokkasörnagy mellé húzódva követte figyelemmel az eseményeket. Egyedül Shaw tartózkodott az ötvös pók közvetlen közelében. Tuti egy a helyiség közepén felállított alacsony asztalkán feküdt, a korona másolat lassan forgott a munkacsápjai között.
Hölgyeim és uraim, amennyiben a vizsgálat tárgyát képező korona másolat méreteit, kialakítását, kompozícióját tekintve valóban hű leképzése a Szent Koronának nevezett eredeti tárgynak, akkor bizonyosságot nyertek a következő megállapítások. A Szent Koronát tervező és kivitelező ötvösöknek pontos tervvel kellett rendelkezniük, állítom, hogy ilyen tervek hiányában nem tudták volna tisztességesen elkészíteni a koronát. Ezeknek a terveknek magukban kellett foglalniuk a korona pontos méreteit, arányait, a rajta felsorakoztatott zománc képek számát és méreteit, a képekkel látható szentek neveit, a képek elhelyezkedési sorrendjét, a felhasznált drága kövek számát, színét és fajtáját. Összefüggéseket vélek felfedezni a képek, a gyöngyök és a kövek egymáshoz való elhelyezkedésének rendjében, sőt, fontosnak tartom kijelenteni, hogy még a csüngők száma és a kereszt mérete is eredeti tervezés eredménye.
Révai Péter egykori koronaőr szerint a csüngők száma szimbolikusan értendő, szólt közbe kokasörnagy. A 9 csüngő 9 tartományt jelent.
Egy történésznek és egy koronaőrnek biztosan, csak hogy én ötvös vagyok. Számomra a 9-es szám ismétlődése teljesen mást bizonyít. Ez a tény ugyancsak a korona egységes tervezettségét bizonyítja. Tudni illik, a korona alsó és felső részén egyaránt érvényesül egy figyelemre méltó szabályrendszer. 9 zománc kép van a keresztpánton, 9 csillag található a hold körül a kereszt alapját képező Jézus képen, és 9 csúcsív van a pártában. 9 kiálló gyöngy van az abroncsokon, 9 kő van a pártán, és 9 fél alakos kép látható az abroncson.
Ez tuti? Kérdezte Kövi, aki nem bírt magával, muszáj volt járatnia a bagólesőjét.
Igen, kérem, én vagyok tuti, mondta az ötvös pók.
Nelly gyorsan bokárúgta barátnőjét.
Pszt, fogd be a szádat!
Kövi befogta a száját, inkább tovább szemezett Wittgen századossal, aki a német juhász pórázát markolva a helyiség túloldalán vele szemközt támasztotta a falat. A kutya meglehetősen nyugtalannak látszott, talán idegesítette az asztalon kapálózó furcsa lény, aki tovább sorolta az érveit. Tuti belekezdett az abroncs elemzésébe.
Az alsó koronarésszel kapcsolatban a következő megállapításokat tehetjük. Elől láthatjuk a legnagyobb követ, hozzá képest formáját és színét tekintve szimmetrikusan helyezkedik el a többi. Hátul ismét egy egyedi körívet látunk. Az első és a hátsó követ magába foglaló mezők méreteiket tekintve nagyobbak, mint az oldalt sorakozó mezők, amelyek közül minden második egy zománc képet foglal magába. Ennek oka, hogy az abroncs zománc képeinek szélessége is egyforma, nyilván szándékosan tervezték így, holott szélesebbek is elférhettek volna. Csak hogy ebben az esetben csökken a képek közötti kőmezők nagysága, ami viszont kérdésessé tette volna a pántok biztonságos felszegecselését. Megállapításaim alapján a felső koronarész pántjainak szélessége meghatározta a képmezők nagyságát, azok pedig az abroncs képeinek szélességét. Azokra a kőmezőkre, ahol a szegecselés történt, később nem rakadtak képet, mert ez erősen gátolta volna annak lehetőségét, hogy a korona nagyobb beavatkozás nélkül is szétszedhető, javítható legyen. Lényeg a lényeg? Akik az abroncsot tervezték és készítették, tudták, hogy erre a tárgyra rá fog csatlakozni a keresztpánt.
Kokas nagyon akart mondani valamit, de Ungvári, akinek ide-oda járt a tekintete,
Egy átható torok köszörüléssel felhívta magára a figyelmet, és meglóbálta rovás jelekkel borított buzogányát. A hivatalos álláspont tüstént visszavonulót fújt.
Tehát azt állítja, kedves mester, hogy az abroncs egy időben és egy műhelyben készült a keresztpánttal? Kérdezte Só.
Azt állítom.
És mivel tudja még alátámasztani ezt az állítását? Fogalmazta meg egy személyben tucatnyi jelenlévő kérdését az ezredes.
A felső korona résszel, amit állításom szerint, tehát tudatosan az abroncshoz terveztek. A pánttól látható apostolképeket úgynevezett gyöngyödrótok szegélyezik, és hasonló gyöngyödrótok futnak végig a pántok hosszában is. A pántok végein az alsó apostolképek alatt egy olyan lezáró, széltől szélig futó gyöngysort látunk, mint amilyen az összes zománc képet és a kereszt pántot is szegélyezi. Ezek a gyöngyödrótok a minőségüket tekintve egyformák, és egy időben forrasztották fel őket, utólagos bolygatásnak nincs nyoma.
A kutatók azért nem láthatták őket, mert amíg nem fogja valaki kézbe a koronát, és nem néz be a keresztpánt és az abroncs közé, addig csak lenyomatukat láthatja a keresztpánt belső felén. Persze a gyanútlan művészet történész azonnal arra gondol, hogy Nini, felfedeztem a hiányzó négy apostolkép nyomait. Nem, kérem, azok a keresztben futó domborulatok a szegecsek fölött nem a levágott képek, hanem a lezáró gyöngydrótok nyomai. A keresztpánton sohasem volt 12 apostol, csakis kizárólag ez a 8. De hát felülről is levághatták őket.
A bekiabáló természetesen az a koka sörnagy volt, aki, ungvári csata buzogánya ide vagy oda, most már nem tudta tűrtöztetni magát.
Soha napján, hörrentette negyedik fonanstetten udvari ékszerésze. Először. Ez meg kellett volna bontani a kereszt alapját képező lemez és a pántok összeépítését, ami elképzelhetetlen, mert a forrasztások melegítéssel történő szétszedése esetén megolvadtak volna a képek melletti filigrán díszek. Másodszor. A felső apostol képek János, Jakab, Péter és Pál képéről beszélek. Hosszabbik oldalát keretező gyöngyű drótok derékszögben ráfutnak a Krisztus képet tartó négyzet alakú lap keresztező gyöngy drótjára, tehát a koronát készítő ötvös nagyon jól tudta, hogy a foglalatokat nem kell teljesen körbevenni a drótokkal, a felső szélét szabadon kell hagynia, mert a négyzetet keretező gyöngy drót egyben azokat is beszegi. Aki nem ért valamit, az nyújtsa az ízett lábát.
Nem jelentkezett senki.
Tuti kivárt egy percet, majd folytatta. Vonjuk meg a végső konklúziót, az abroncs és a keresztpánt gyöngy drótjai azonos típusúak. Az abroncs pantokrátor képe és a kereszt alapját képező Krisztus kép technológiailag, ikonográfiailag összetartozik. Továbbá annak ténye, hogy sem az alsó, sem a felső rész egymagában nem töltheti be a teljes és befejezett műalkotás szerepét, mind-mind azt bizonyítják, hogy a magyar szent koronát nem két különálló és különböző időpontokban készült koronákból, kenyér leborító kosarakból, fej erekje tartókból, könyvtábla borítókból állították össze, hanem eleve egy tudatos tervezés következtében valóban annak készült, aminek mind a mai napig egyesek hiszik, koronának.
Kokas időközben rágyújtott, amihez senkitől sem kért engedélyt. Dega villámló szemmel nézett rá miatt, és lazán, mint egy playboy, odasétált az asztalon kalimpáló pókhoz.
Figyeljen ide, kedves barátom! Három kérdést fogok feltenni. Ha mind a háromra kielégítő és logikus választ fog adni, akkor elismerem, hogy nincs igazam.
Az emberek jó hangulatban fogadták a férfi bejelentését, Show ugyancsak örömmel nyugtázta, hogy nem mérgesedett el a helyzet, ezért minden bizonnyal kokas intelligenciáját lehetett dicsérni. A turáni titkos szolgálat őrnagya körülhordozta tekintetét a helyiségben tartózkodókon, mintha tőlük várna válaszokat a kérdéseire, amelyek közül kisvártatva fel is tette az elsőt.
Három ténnyel szeretném szembesíteni önöket, amelyek egyértelműen a korona egységes tervezettsége ellen szólnak. Először is. Kérdezném a következőt. Az abroncs Jézus képének foglalata és a Dukász kép foglalata takarják a mögöttük lévő apostolképeket. Hogyan lehet ilyen otromba módon megtervezni és elkészíteni egy koronát?
A hallgatóság mozgolódni kezdett, összesúgtak az emberek.
Hénye, ez tényleg jól csűri csavarja? Kiáltotta a Megyer klán vezetője. Na, ezt válaszolja meg a bogár!
A mellette álló ungvári tudomására hozta, hogy a pókok nem a bogarak családjába tartoznak.
Tuti mind a 12 szemét kimeresztette a kérdés hallatán, kokas vigyorogva nézte, ahogy ide-oda rázkodik a lény teste, aztán arcára fagyott a mosoly, a következő percben rá kellett döbbennie, hogy a hinekiek egyszerűen így szoktak nevetni.
Mint tudjuk, a keresztpánt erősen sérült, nem állunk távol az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy össze van rogyva. 5 nyílt törés és egy erős repedés látható rajta, amelyek minden bizonnyal akkor keletkeztek, amikor a kupolát helyre akarták húzni. Az aromzati Krisztuskép egyébként Bertalan apostol képét takarja, amiből jóformán csak a felirat látszik, tudni illik a kép nagyobbik része, magának az apostolnak a képe, teljesen hiányzik. Ez a zománc lemez a korona legrosszabb állapotban lévő lemeze. Na kérem, amikor az abroncs testéből hátul kiemelkedő dukászképet meglehetősen barbár módon felfogadták, akkor az egyébként is erősen sérült pántot még jobban hátra kellett húzni a szegecsek miatt, a felfogatás ugyanis magára a pántra történt méghozzá a Tamás képen keresztül. Jó, mi? A kupola hátrahúzása miatt a sérült Bertalan kép még inkább láthatóvá vált, ezért jobb megoldás nem lévén egyszerűen ráhajtották a Krisztus képet a foglalatával együtt. Bertalan és Tamás képe, ezért takart a koronán, mód felett szeretném megnyugtatni, hogy a sérüléseket megelőzően mindkettőt nagyon jól lehetett látni. Kokas eltaposta a padlóra ejtett cigarettáját.
Jó, elfogadom a magyarázatot.
Mivel magyarázza, hogy tagadhatatlan stílus különbség fedezhető fel a keresztpánt és az abroncs között?
Tisztelt uram, a kérdést inkább úgy kellene feltennie, hogy ez a különbözőség miért sajátja általában a keresztpántos koronáknak?
Mivel magyarázza a korona kétnyelvűségét? Ha a keresztpánt és az abroncs egy időben, hova tovább egy műhelyben készült, akkor az előző zománc képeim miért latin, az utóbbi zománc képeim pedig miért görög nyelvű a feliratozás?
A korona tervezőinek járatosnak kellett lenniük a vallás és az egyház történeti kérdésekben. A matematikában, a csillagászatban nyilván megvan a kételvűség oka is.
Ho-ho, kisbarátom, ez nem válasz a kérdésemre.
A gúnyosan mosolygó kokas őrnagy már-már belefogott egy diadalittas védő beszédbe az általa képviselt hivatalos álláspont mellett, amikor Merlin jelentkezett szólásra.
Igen, kiáltotta nagy lelkesedéssel Shaw, az ezredes kifejezetten élvezte a vitát.
Pardon, ugyan nem szakterületem, ha itt lenne egy teológus, akkor könnyebb helyzetben lennénk, de legjobb tudomásom szerint a középkorban a latin és a görög nyelv együttes használata eleven gyakorlat volt a római katolikus egyházban. Például a pap szentelésnél és a templom szentelésnél mind a két nyelvet kötelező volt használni. Pap szentelésnél minden fontos szöveget mind görögül, mind pedig latinul végig kellett mondani, tehát számomra a korona két nyelvűsége egy pillanatig sem bizonyítja, hogy nem egységesen készült tárgyról van szó.
Pompás, rikkantotta a pók.
Kokas kezdett kijönni a sodrából.
Ugye már kérem, hát tessék tudomásul venni, hogy itt csak hipotézisekkel, holmi légből kapott elméletekkel találkozunk. Facta locuntur, a tények beszélnek. A korona abroncsán időtlen idők óta három világi uralkodó gépe látható, ezek 7. Dukász Mihály bizánci császár, aki 1074 és 1077 között együtt uralkodott a koronán, szintén látható Konstantinnak nevezett társcsászárral, aki valójában tulajdon fia. Továbbá kortársa volt a koronán látható harmadik uralkodónak, aki nem más, mint a mi első Géza királyunk.
És maga ezzel datálja az abroncs készítésének az időpontját, kérdezte Shaw.
Ne felejtse, elmagyaráztam magának az étteremben, hogy Dukász Mihály miért nem küldhetett Gézának abroncskoronát.
Az csak egy elmélet.
Már ne haragudja, Mr. Kokas, de a maga állításaiból azt a tanulságot lehet leszűrni, hogyha holnap kiveszem a foglalatából a Dukász képet és mondjuk berakom a helyére Dunavecki szenátor nőjét, akkor 1000 év múlva a művészet történészek azt fogják állítani, hogy ő küldte a görög nyelvű koronarészt.
Kitört az általános vidulás. Egyedül a szép asszony nem nevetett, a politikus nő álcáját évek óta magára öltött oposz fő boszorkány csak hamiskásan mosolygott. Időközben megváltozott a császáriakról kialakult véleménye, és áldott a sztenoniszt, amiért közbelépett. Shaw ezredesre mindannyiuknak szüksége van. Ez a férfi nagyon is jól tudja, hogy mit csinál, egyszerűen zseniálisan halad a célja felé. A szép asszonyt csak egyetlen dolog zavarta, az viszont rettenetesen mégpedig Shaw-nak az oposszal kapcsolatos kijelentései.
Negyedik von Anstetten határozottan megtiltott minden szövetkezést a misztikus szektával. Ilonának újra fel kellett tennie magában a kérdést, vajon az ezredes mennyire lojális a császárhoz. A válasz egyelőre váratott magára. A császár ötvöse eközben megadta a kegyelemdöfést, különös módon nem a saját szakterületének feneketlenül mély információs kutyából merített, hanem a történettudományt hívta segítségül.
A Gézakép szövege a következő. Geobicász Turkia hívő királya. Turkia a bizánci forrásokban Magyarországot jelentette, ennek ismeretében meglehetősen furcsa azt olvasni, bíborban született Konstantin császár egyik intelmében, amit utódjainak szánt okkulásul, hogy a türköknek semmi esetre se küldjetek koronát. Akkor hogy is van ez a dukászféle abroncs korona küldés? Megállapíthatjuk a következőt. E három világi uralkodó zománc képeinek tartó lemezei sérült pereműek, ami azt bizonyítja, hogy az eredeti képeket kivették onnan, és azokkal pótolták, melyek a koronán 2350-ig láthatóak voltak Dukász, Konstantin és Géza. A Dukász kép barbár beleerőltetése a nálánál sokkal nagyobb foglalatba, a felszegecselés primitívsége végképp nem egyeztethető össze azzal a technológiai fegyelemmel, ami a korona egészére jellemző. Hölgyeim és uraim! Valakinek nagyon fontos lehetett, hogy ez a három egy időben uralkodó világi személy ott legyen a koronán. És kinek? Vakkantott a kokas.
Az űrkastélyban ugyanerre a kérdésre Shaw nem tudott választ adni. Úgy látszott, azóta nagyot változott a helyzet. Ennek jeles bizonyítéka képpen épp Dunavecki szenátornő méltóztatott megszólalni. Ő Könyves Kálmánnak. Róla annyit illik tudni, hogy púpos volt és rettenetesen félt a szép asszonytól. Ezt momentán tegnap este tudom róla. Ezt hallva a kokas őrnagy egy átható üvöltést hallatva egyszerűen kiszaladt a raktérből. Ezt a logikai csúsztatást már képtelen volt elviselni. Kolozsvári hosszan ugatott a férfi után. Dunavecki tekintete összeakadt Shawéval, nem először és nem utoljára. Ezredes úr, nincs kedve elrendelni egy kis szünetet, mielőtt kifejtené, hogy milyen zománc képek voltak eredetileg a koronán?
De igen, balintott Shaw.
A nő királynői tartásban hagyta el a helyiséget, a fal mentén sorakozók sorra követték, alig páran maradtak csak odabent. Az ezredes magához intette az embereit, vidgenék oda csoportosultak az asztal köré.
Készüljetek fel, ő lesz az, mondta csendesen Shaw a szenátornő után nézve. Biztos vagy benne? Súgott vissza Dega.
Igen. A Hunyadi Ijász ezred egyik tiszt helyettese lépett be az ajtón. Az erőtér páncélos, markás arcú férfi útja egyenesen Shawhoz vezetett.
A szenátorasszony négy szem közt szeretne önnel beszélni, ezredes úr.
Hol találom őt?
A palota könyvtárban várja önt.
Vezessen oda, őrmester. Az északi Ijász testőrök csak a lengő ajtóig kísérték az ezredest. Egy százados mutatta neki, hogy bátran menjen be a fényesen kivilágított előcsarnokba. Shaw nem sokat tétovázott és belökte az ajtót, határozott léptekkel haladt előre, amikor rászóltak egy üvegfalú fülkéből.
Hova megy?
Egy vékony testalkatú, szigorú tekintetű férfi volt a kérdező. Az 50-es évei elejét taposó közalkalmazott világos kék inget és egy lehetetlenül ronda, sötét kék nyakkendőt viselt. Shaw azonnal felfogta, hogy az univerzum legmakacsabb teremtésével futott össze. Ezt a lényt portásnak hívták.
A könyvtárba megyek. Tudja, hogy hol van a könyvtár?
Nem.
Akkor hová megy?
A portás már üvöltött. Shaw beadott a kis ablakon egy 1000 birodalmi talléros bankjegyet.
A könyvtárba megyek.
A nyakrendős férfi kihajolt az ablakon, úgy mutatta az utat.
Ott jobbra menjen fel a lépcsőházban, az első megtalálja az olvasószolgálatot.
Meddig vannak nyitva? Kérdezte Shaw, mert a jó pretoriánus mindig barátkozni próbál. A portás azt válaszolta, hogy 6-ig.
És utána mit csinál, alszik?
Tudakolta tőle az ezredes. A művelethez még mosolyt is kapcsolt, hadd lássák, volt gyerekszobája.
Attól amúrozok,
felelt a férfi, és nadrág zsebébe gyűrte a bankjegyet.
Hátul az udvaron van egy tó.
Shaw mindent megtudott, amit tudni akart, barátságosan odaintett az üvegfülke nagyhatalmú urának, és elindult felfelé a lépcsőházban.
Miért nincsenek itt olvasók?
De hát én olvasok. Mert a napkirály ünnep alatt zárva tartunk, uram.
Mondták már magának, hogy hasonlít a megváltóra?
Melyikre?
Kérdezett vissza az olvasószolgálat pultja mögött ülő szakállas férfi, akit a név táblácskája szerint N. Andornak hívtak. Több nem derült ki róla. Kultúrember lévén megmagyarázta a kérdését. Tudnélik, én legalább 15 bibliát ismerek, és abból 14-et biztosan nem a földön írtak.
Ó! Oh.
Só visszanézett a válla felett. Dunavecki egymagában ült egy hatalmas asztalnál, és egy könyvben lapozgatott. Nem nézett az olvasószolgálat pultja felé.
Nincs kedve elszívni az aulában egy szál cigarettát? Kérdezte Só a fiatal férfitól, aki egy pillanatig tartó ajak csücsörítéssel mérlegelte a felkínált lehetőséget.
Élek vele, amennyiben ad egy szál cigarettát.
Tüze van.
Majd kérek a portástól. Az üzlet megköttetett, a szakállas fazon két szál cigarettával távozott, Só és Dunavecki kettesben maradtak a könyvekkel telezsúfolt négyszintes olvasóteremben. Az ezredes odalépett a nő asztalához, felvett egy könyvet a sok közül, megnézte a címlapját. Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig, olvasta hangosan a könyv címét Só. Ezt mind kegyet kérte ki? Szerintem nem fog velük végezni a szünet végéig.
Nem fogok visszamenni a szünet után, mondta csendesen a nő és lapozott.
Miért nem?
Azért, mert itt és most el fogja nekem mondani, hogy milyen kép volt a Dukász lemez helyén. Csak nekem fogja elmondani, Só.
És miért tenném ezt?
Dunavecki, azaz Tündér Ilona becsukta a kezében tartott könyvet, letette az asztalra és eltolta maga elől.
A magyarság életereje, olvasta le a címlapról Só.
Mert én így akarom, mondta különös hangon a nő.
Só sétálni kezdett az asztal körül, kezét haladtában végig húzva a székek támlájának ívelt tetején, és nyugodt hangon beszélni kezdett.
A korona története olyan, mint egy krimi. Van benne gyilkosság, betöréses lopás, ármány és szerelem, egy rakás hazug ember, aki folyton folyvást meg akarja téveszteni a nyomozót, még sánta kutya is.
Meg egy sánta király?
Úgy valahogy. De a korona felkutatásának a története sem nélkülözheti az ilyen váratlan fordulatokat. Kezdjük például azzal, ami az űrkastélyban történt. Megérkezik Ajtony, akinek kíséretében találunk egy rakás turáni titkosszolgálatost, akik valójában az ön utasításainak megfelelően cselekednek. A kudarcba fulladt merénylet után egy nyári zivatar hirtelenségével exponálja magát az oposz, és megpróbál lecsapni azokra, akik a fő táltos és a császár titkos megállapodásának szellemében a korona felkutatására indulnak. Kérdezném, honnan tudtak Stenonisék erről a titkos megállapodásról, egyáltalán honnan tudtak arról, hogy Koltai Nelli és Kokas Őrnagy lettek megbízva a koordinációs feladatokkal? Asszonyom, lesz szíves elmagyarázni nekem, hogy az oposz honnan, kitől és milyen csatornákon keresztül értesült arról, hogy hol fogok vacsorázni a két ügynökkel?
Ez utóbbiról összesen öten tudtak. Nelli, Kokas, Vidgen, a Pszitek testőr és jó magam.
Só megkerült az asztalt, megtámaszkodott egy széken és odahajolt a nőhöz.
Meg jó páran a panonon, például ön.
Kifelejtette a sorból Ajtonyt, Enikőt, a titkáromat, egy-két magas rangú plazma íjászt a hunyadisok közül.
Nem, ne bonyolítsuk túl ezt a dolgot, asszonyom.
Só felgyenesedett, folytatta a sétát. A Fire and Waterben ülve hallottam először Wilhelm Rogeriusról, a dominikánus koronakutatóról. Úgy gondoltam, erre az emberre szükségem lehet. Erre mi történik? Pár napra rá azt a hírt juttatják el hozzám, hogy a Swarmon szabályos mészárszéket rendezett valaki, a mért adatok alapján egy turáni diplomáciai hajó hozta vitte a titokzatos gyilkosokat.
Tudja, miért akartam beszélni magával? Kérdezte különös mosolyjal az arcán Dunavecki. Azért, mert ellenállhatatlan kényszert éreztem egy tiszta lapokkal történő játszmára. Ennek okán nekem nincs titkolni valom. Ha ez megnyugtatja magát, igen, én voltam annak a diplomáciai hajónak az utasa. De semmi közöm a szerzetesek halálához. Rogeriusékat az oposz gyilkolta meg, mi órákkal a merénylet után szálltunk le a kolostorban. A történet roppant egyszerű. Wellington fő apát hetekkel előtte felvette velünk a kapcsolatot, azt mondta, módjában áll felajánlani megvételre a Lászlónak egy liliomos keresztet, ami a Szent Korona eredeti tartozékát képezte.
Arról a liliomos keresztről beszél, amit 1551-ben letörtek a Dukász kép foglalatának tetejéről?
Pontosan. Látom, utána nézett a szakirodalomnak.
Ahogy elnézem, ön is szakértővé képezte magát. Na és most hol van ez a kereszt?
Nem lehetetlen, hogy az oposz birtokában. Jó okunk van feltételezni Rogerius elrablását, a férfi állítólag egy misztikus látnok. Sajnos későn érkeztünk.
Shaw megtorpant, az asztal túloldaláról nézte a vörös hajónőt. Hát persze. Kétől tudta meg az oposz, hogy a liliomos kereszt felbukkant a szvarmi dominikánus kolostorban? De nehogy megint belekezdjen egy olyan felsorolásba, ami ajtonnyal indul és a hunyadi íjász tisztjeivel végződik. Csak egyetlen nevet akarok hallani, asszonyom, méghozzá az árulóit.
A nő sokáig hallgatott, a kettejük közé leereszkedő csönd kezdett nyomasztó méreteket ölteni. Csak a vihar előtti pillanatok jellemezhetőek ilyen feszültséggel teli szilenciumokkal. Ha elmondja nekem, mi volt eredetileg a dukászkép helyén, akkor kap tőlem egy nevet.
Farkas szemet néztek egymással. De hiszen tudja, mondta csendesen Shaw, és egy ugrásra készülő tigris feszült figyelmétől eltelve indult a nő felé.
Magától akarom hallani, suttogta a fehér palástos nő.
Rendben van, Shaw megállt félúton. Az 1551-ben letört liliomos keresztet egy gyöngy stifttel pótolták, ami a felforrasztás következtében összeolvasztotta a dukászkép felső peremét az aranyfoglalattal. A pótlás feltehetően a csonkítást követő években történt, amikor a fentiek értelmében a dukászképnek már ott kellett lennie a koronán. Nem tudjuk erre a műveletre mikor került sor, de minden bizonnyal gróf Révai Péter, Túróc megyei fő István és koronaőr 1613-as vizsgálata előtt. Ő viszont, és itt ellentmondásra bukkantunk, azt írja a visszaemlékezéseiben, hogy az abroncs pantokrátor képével szemközti oldalon, tehát dukász helyén, Szűz Mária képe áll. Ugye mondanom sem kell, hogy Kokassék álláspontja szerint Révai gróf csak egy hazudozó. Na de, kérdem én, miért vetítene ekkora baromságokat, ha nem lenne rá jól megfontolt oka? Egyes alternatív kutatók szerint, pontosan ilyen az oposz által állítólag elhurcolt Rogerius, Révai a koronával kapcsolatos szóhagyományokból vagy azokból a koronaládában őrzött iratokból meríti az információit, amelyek 1848 és 1853 között Orsovánál szétmállottak, amikor a korona évekig víz alatt volt. Állítják, ezt azok az osztrák ügynökök, akik végül is hosszú kutatás után megtalálták. Konklúzió? Szűz Mária képe valamikor rajta lehetett a koronán, de levették onnan, és a lehető legbarbárabb megoldást alkalmazva helyére tették Dukász Mihály képét. Na, vajon ki lehetett az a ravasz árpádházi király, aki egy még ravaszabb püspökkel megirat egy rakás legendát, és miután imígyen igazolja a pápai korona küldést, tehát saját autentikusságát a trónra, gyorsan neki lát megalkotni az abroncs legendáját. Látszólag értelmetlen, amit tesz, csak hogy ő az utókornak dolgozik. Alig, hanem egy előrelátó uralkodóval van dolgunk. Azzal kezdi, hogy levetett a Szent Korona alsó pánt részéről három zománc képet, és behelyettesíti őket három kortárs uralkodó képével. Ezek lesznek Dukász, Konstantin és Géza. Amivel alátámasztja a Géza ajándékba és hálából kapja az abroncs koronát a bizánci uralkodótól című történetet. Megmondom önnek, ki volt ez a rafinált király, asszonyom, de ismételten csak azt tudom mondani, amit vacsora közben, ezt az embert Könyves Kálmánnak hívták. Évszázadokon keresztül óránál fogva vezette az összes koronakutatót, mivel hogy ő találta ki a koronával kapcsolatos teljes legendakört, ne felejtse, mit mondtam róla tegnap este, ő tudta az igazságot.
Egy mélyen vallásos ember, aki magánlevelezést folytat a pápával, egy pappá szentelt ember vajon, miért vetetné le a szent szüzet ábrázoló zománc képet a koronáról? Kérdezte, vagy inkább suttogta a nő. Találhatott volna más, ennél jobb megoldást is.
Shaw megint csak megkerült az asztalt, és újra megtámaszkodott a széken. Ismerjük az oposz elméletet, a korona jóval Szent István előtt készült, amiből logikusan következik, hogy az a női alak, amiről Révai ír, nem a Szűz Mária volt. Könyves Kálmán a szépasszonyt ábrázoló zománc képet vette le az abroncsról.
A nő felállt, felnyalábolta a könyveket, és elindult velük a polcok felé.
Kérem az áruló nevét, szólt utána Shaw.
A fehér palástos nő válaszra sem méltatta a férfit. Járkált a polcok között, és helyükre tette a kezében nyalábolt köteteket.
Shaw utána indult, de megtorpant a mennyezeti gérő könyves polcok között húzódó közlekedő folyosó végénél.
Magának kell kimondania azt a nevet, ezredes? Fordult felé a nő.
Ön az áruló!
A nő megmerevedett, keze megállt félúton. Egy pillanatig habozni látszott, aztán erőt vett magán és helyére tette a könyvet. Vette a következő kötetet, megnézte a gerinc számozást, és átment a szomszédos folyósó szakaszra. Shaw odébb lépett egy balett mozdulattal, megint csak a polc sor végénél maradt, nem lépett közelebb a nőhöz.
Nincs mit mondania, asszonyom.
Tehát a szép asszony képer rajta volt a koronán?
Nem lehetetlen.
A végén még azt is kifundálja, hogy ki a T.I.R.S. boszorkányok szépasszonya.
He, a végén még kifundálom,
replikázott különös hangsúllyal a férfi. Gyanúsítottja van már?
Van.
Na csak, ismerem?
Hajaj.
Hogy néz ki?
Gyönyörű nő, alig hanem az egyik legszebb nő, akivel valaha találkoztam.
Shaw lassan elindult a nő felé. Ebben a minutumban Whitgen megszólalt a bal fülében.
Csökken a csaj testhőmérséklete.
A császár határozott parancsot adott az elpusztítására, de én életemben először szembe fogok helyezkedni az uralkodó akaratával.
Paranormál energiák, Brett, kapcsold fel a páncélt.
Shaw, mintha megsüketült volna, egyre csak közeledett a szenátor nőhöz, aki mozdulatlanul leeresztett kezekkel állt a könyvespolc végénél.
Ha meg akarom találni a szent koronát, akkor szövetséget kell kötnöm a szép asszonnyal.
A segítségét kérem ebben, asszonyom, amióta felborította a poharat az étteremben, tudom, hogy csak magára számíthatok. Shaw megállt egy lépésnyire Dunaveckitől, a nő rezenéstelen arccal nézett rá. Gondolkodnom kell az ajánlatán, ezredes. De most szeretném, ha elmenne. Ezt mindkettőnk érdekében mondom.
Megcsókolhatom a kezét, szép asszony.
Ne kísértsed az Istent, halandó.
Hallgattak, a tekintetük egymásba fonodott.
Menjen el, kérem.
A nő szinte könyörgött. Láthatom valaha igaz alakjában? Kérdezte búcsúzóul a férfi, és hátrálni kezdett.
Dunaveckij a dús vörös hajához nyúlt, és Shaw legnagyobb ámulatára kitépte egyik hajfürtjét. Arcán nem tükröződött fájdalom, még csak a feje sem bicsaklott oldalra, a kegyetlen aktus következtében. Egyszerűen kitépte egy marék haját, és odaadta a férfinak. Tessék, ez az ajándékom, de most tűnjön el innen.
Shaw nem feszítette tovább a húrt, elhátrált a polc végéig, ahol sarkon fordult és szaporázni kezdett a kijárat felé.
Eltűnt az infravörösről, ismétlem, eltűnt az infravörösről, kántált a Whitgen, de Shaw-t ez már rég nem érdekelte.
Kis hián felöklelte a lépcsőn felfelé bandukoló szakállas férfit, sietős léptekkel alatt keresztül az aulán, és oda sem köszönt a portásnak, amikor kilökte a lengőajtót.
Ajtó! Üvöltött utána a férfi.
Ment előre rendületlenül, és egyre csak a kezében tartott hajfürtöt nézte, ami pillanatok alatt elvesztette bronzvörös színét, és olyan szőkén, olyan fényesen ragyogott, mintha olvadt arany folyna le két oldalt az összezárt markából. Bradshaw a mesebeli, sejemhajú magyar Ilona egyik hajfürtjét tartotta a kezében.